Ebből
nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, amelyben legalábbis legtöbbször teniszről, illetve jégkorongról szoktunk beszélni. Most így nyár közepe lévén maradunk a tenisznél, és a következő fél órában tenisszel fogunk foglalkozni, mert hogy azért mind magyar viszonylatban, mind pedig nemzetközi szinten sok érdekesség történt az elmúlt héten, vagy az elmúlt hetekben, hiszen több hét kiadás után ismét Kreisz Bálint és Farkas Márton itt a stúdióban. Szervusz, Bálint!
Szia, Marci, és köszöntünk újra itt a stúdióban.
Úgyhogy lesz, amivel picit visszamegyünk az időben, és nem kifejezetten mondjuk az elmúlt napok történésére reagálunk, de tényleg elég sok témánk van, kezdve mondjuk Piros Zsomborral, aki egymást követő két Challenger tornát tudott megnyerni, vagy ott van Bondár Anna, aki egymást követő harmadik évben tudott Hamburgban döntőt játszani. De beszélhetünk természetesen nemzetközi dolgokról is, itt ezért vannak komoly áttörések, visszatérők, hogyha azt nézzük, hogy kik nyerték az elmúlt héten a nagy tornákat, illetve hát ott van például a jövő zenéje is, beszélünk majd egy tehetséges fiatal magyar lányról, aztán egy már inkább befutott osztrák leányzóról, és hát ugye az olimpiai programot is akár ide vehetjük majd, hiszen ez nem rég látott napvilágot, hogy azért 2028-ban a Los Angeles-i olimpián nagyon érdekes lesz a versenynaptár, hiszen nagyon szűk ott az idő a Wimbledoni torna, illetve a Los Angeles-i olimpia között. Na de akkor Bálint, úgy is kérdezlek, mint a műsor szerkesztőjét, hogy mivel kezdjünk.
Szerintem adjuk meg a tiszteletet Piros Zsombinak, mégiscsak az elmúlt hetekben azért ő szolgáltatta az igazán nagy sikereket. Erről már Somogyi Zsófiával beszéltünk, de múlt héten nem fejtettük ki igazán, lévén ott felvetadásunk volt, és a Rafael Nadal dokumentum sorozatról beszéltünk, amit egyébként ajánlunk megnézésre azoknak is, akik esetleg nem hallgatták azt az adást. Szóval kezdjük Zsombival, mert sorozatban 11 mérkőzést meg tudott nyerni, és volt két fantasztikus torna győzelme, és ki fogjuk fejteni, de nagyon közel került ahhoz, hogy ismételten az álmaért tegyen egy nagy lépést.
És hát ha már 11 győzelem, 11 Challenger torna sikernél jár most már Piros Zsombor, aki 2022-ben Tamperében nyerte meg az első Challenger tornáját, 2018 óta játszik egyébként Challenger tornákon, tehát ilyen nagyjából 3,5-4 év telt el az első tornagyőzelméig, és 2023 áprilisában, illetve 2025 májusában is már volt egy ilyen duplája a Zsombornak, amikor egymást követő két Challenger tornát tudott megnyerni, ugye tavaly májusban Ostrava és Tunis, idén pedig ugye Brassó, illetve Jászvásár, és hát ugye, ha megnézzük unblock a 2026-os naptár évet és a Challenger tornákat, akkor azt látjuk, hogy Zsombor 4 torna győzelmén kívül ennyivel csak az argentin Diaz Acosta rendelkezik, de Zsombornak van a legtöbb döntője, szám szerint 6, hiszen idén már játszott ugye Lugánóban, illetve Madridban is finálét. Mit szólsz a teljesítményéhez? Meghallgatjuk majd őt magát is, de a picit megnézzük az eredményeket, megnézzük ezt az utat, meg tényleg Zsombinak az egész évét, és azt, hogy most már azért per pillanat 122. hely környékén van, de amikor megnyerte a tornát, akkor a 120. helyre lépett előre.
Igen, hogyha csak azt nézzük Zsombi esetében, hogy március leszámítva minden hónapban van Challenger torna döntője, ez szerintem önmagáért beszél, és megmutatja azt, hogy ennyire kiegyensúlyozott a karrierje során még sosem volt a magyar teniszező, és az interjúból sok minden ki fog derülni, nem szeretném előre lelőni, de érdemes lesz hallgatni, mert sok apróságra figyelmes lehet majd az ember, de jó az igazából, sokszor beszélünk arról a sport kapcsán, itt a Sportrádióban is, hogy kitolódtak a határok, sokan már 35-40 évesen is képesek még a pályafutásuk aktív szakaszát jó szinten teljesíteni. Zsombi ugye jelenleg 26 esztendős, és rengeteg példa van arra, hogy valaki ilyenkor kezd el átlépni gátakat, kicsit új szintre emelkedni, és elérni azokat a dolgokat, amik kért fiatalon küzdött, aztán valami miatt nem sikerült, de változtat egy-két dolgon, és bebizonyítja, hogy igenis el tud jutni arra a szintre. Ez a fajta kiegyensúlyozottság szerintem annak a jele, hogy Zsombi megélett azokra az álmokra, amiket a legjobb 100 kapcsán dédelgetett hosszú évek óta, és amihez már annyira közel járt sokszor, mert eddig voltak kiugró hónapjai, voltak, amikor jól szerepelt, de most tényleg folyamatos ez a fajta teljesítmény, mind a hónapban megmutatja magát. Most ez a két egymás követő torna abszolút magáért beszél, és az az érdekes, hogy az ő története, hogyha itt a két román challengerről beszélgetünk, az valójában nem is Brassóban kezdődött, hanem Wimbledonban, június 24-én, amikor elvesztette a selejtező második mérkőzését Harris ellen, és azzal vált biztossá, hogy nem lehet ott a főtáblán, mert ugye ha mondjuk a harmadik fordulóba eljut, akkor még akár szerencsés vesztesként lehetett volna esélye, bár nyilván a ranglistája azért nem volt olyan, de hogy az egy teljesen másik felállás, vagy hogyha mondjuk feljut a főtáblára, nem jutott föl, így arra a két hétre, ami a wimbledoni torna, kapott lehetőséget, és nyilván az első hét olyan szempontból jó, hogy a világranglista első 100 helyezett játékosa biztosan Angliában lesz a füves pályás Grand Slamen, tehát lehet azzal kalkulálni, hogy egy alacsonyabb rangsorú mezőny lesz, és egy olyan játékosnak, aki mondjuk a 100 és a 200 közötti távban van, de annak az első felében is lemaradt egy Grand Slam tornáról, ezek jó lehetőséget adnak, hogy alacsonyabban jegyzett játékosokkal játszanak, de nyilván ezzel a lehetőséggel élni is kell. És ugye sokan van, a Jászvásári torna az már Wimbledon második hetében volt, ott már sokan van, hogyha valaki mondjuk hamar kiesik, és szeretne még néhány pontot gyűjteni, akkor a második héteni Grand Slam tornában már beszokott nevezni egy challengerre. Ugye ilyenkor ATP rangsorú torna az nincs, ami mondjuk a 200-as szintől kezdődik, vagy a 250-es szintől, bocsánat. Tehát ott már azért jöhetnek szembe erősebb nevek, akik Wimbledonban is ott voltak, de valami miatt korán búcsúztak. Viszont az, hogy a selejtezőből nem tudott feljutni, az az ő esetében egy jó lehetőség volt, amivel élni is tudott, és talán annyira nem is bánja, mert azért a füves borításon nem tudom, hogy ő mire lett volna képes, és jóval több pontot szerzett így.
Hát például a Jászvásári tornán már legyőzte azt a bosnyák Zumurt, aki majdnem 100-ban van a világranglistán, és aki egyébként azt követően ATP 250-es torna döntőt játszott. De hát akkor hallgassuk meg Piros Zsombort, hogy erről a két torna győzelemről hogyan vélekedik a riporter környei Bence. Elsőként a brassói diadalt elevenítették fel.
Igazából, hogyha az eredményeket így megnéztük, akkor hát így különösebb probléma nélkül húztad be ezt a tornát, hogy látod?
Hát ezt azért így talán nem mondanám ki, de mindenképpen az első három forduló, még ott volt is egy döntőzetes mérkőzés, azt éreztem, hogy játéktudásban és fizikailag is azért az ellenfeleim fölött voltam. Ez egy nagyon jó érzés volt, bár nagyon szerencsés sorsolásom volt, mert nem játszottam 400-on belüli ranglistájú játékossal. Ezzel nem az én érdememet akarom elmenni, csak hogy azért kiemelném, hogy azért itt a két hét alatt voltak szerencseim, amivel itt verseny során lehet egy játékosnak, és ezért az elődöntő döntő az azért elég húzós volt, még ha a döntőben nem is vesztettem szettet, de az ellenfelem az zseniálisan és nagyon-nagyon kiemelkedően jól szervált, és azt azért ott a meccs első felébe azt éreztem, hogy nem nagyon fogom tudni kezelni, aztán hál' Istennek azért belehibázgatott egyet-kettőt, és azt ki tudtam használni a végén.
És aztán végül meg is nyerted ugye Brassóban, majd aztán Jászvásáron is, és hogyha már említetted az ellenfelek helyezését, ott azért már volt 106. 116. 9. ha jól emlékszem, tehát hogy ott már azért voltak olyan kaliberű ellenfelek, akiknél oda kellett figyelni, volt 3 tiebreakes győzelmed is, ez egy nagyon-nagyon erős mentális állapotról árulkodik?
Hát így, mint eredmény utólag, így azt mondom, hogy igen, hála Istennek nem csak a tiebreakoknál, hanem most egész nyugodt tudtam lenni ilyen breaklabdák hárításánál is, rengeteget hárítottam a két hét alatt. Így a meccs közben nem éreztem annyira, hogy mentálisan erős vagyok, de így most így két hét után visszatekintve, hogy nem tudom, 12 nehéz szituból mondjuk 10-ből jól kijöttem, így azt merem mondani, hogy most ezt ebbe a két hétben meg tudtam fejlődni. Nyilván ezt nem azt jelenti, mert néha az elég labilis vagyok mentálisan, hogy ez most a következő két hétben is garancia lesz, de most ezt valahogy az idegrendszerileg meg fejben jól tudtam kezelni, és ez nagyon sokat hozzáadott egyébként a győzelmekhez. Remélem, hogy ilyen stabil tudok és pozitív lenni, mint ebbe a két hétben a nehézségeknél.
Nagyon-nagyon közel vagy a karrier csúcsodhoz. És ahogy említetted, akkor ez is egy motiváció, hogy ezt a 106. helyet ezt újra elérd, vagy még beljebb adott esetben?
Abszolút, igen. Ugye 3 éve voltam a karrier csúcson, ott egy óriás nyomás helyezett rám. Tényleg más labdám is volt egyébként ahhoz, hogy bejussak a top 100-hoz. Most úgy érzem, hogy egy kicsit érettebb fejjel, lazábban tudom ezt kezelni, nem erre gondolni a meccsek közben, bár nyilván akarva-akaratom, hogy előjön ez a gondolat, de ahogy kezelem, az szerintem egy kicsit érettebb és nyugodtabb, inkább a játékom fejlesztésére koncentrálok, mint hogy most éppen az egyik győzelmem most megelőzöm a 116-at, vagy nem. Ilyen hosszú távon gondolkozok most már, inkább tényleg így a játékom fejlesztése, meg ugye a mentális fejlesztésen, és ugye ami nem utolsó, mert nem vagyok egy izomkolosszus sajnos, meg nem bírom a hosszú meccseket, így most egy új kondiedzővel fogom folytatni, egyébként tegnap nappal kezdtünk Tóth Péterre, és remélhetőleg ezeket a hiányosságokat tudja fejleszteni.
Sok érdekességet hallottunk Piros Zsombortól, beszélünk majd mi is mindjárt a ranglistás dolgokról, hogy tényleg mennyire van közel ez a top 100, és hogyan lehetne oda végre betörni a Piros Zsombornak, de előtte talán picit térjünk ki erre a mentális oldalra, amiről Zsombor is elég érdekes dolgokat mondott, elmondta azt, hogy azért sokszor sajnos labilis etéren, de hogy most ebben az elmúlt 2 hétben sikerült kiegyensúlyozottnak lenni, és egy talán a gondolkodását is picit átformált, átalakította itt az elmúlt időszakban, és talán a ranglistát sem bűvöli annyira, hogy éppen most egy-egy győzelemmel mennyit tud előre menni. Ha megnézzük tényleg akár csak a 2026-os teljesítményét, az, hogy van már 6 torna döntője, nyilván közben azért voltak visszalépések, még ugye sérüléssel is talán visszatérő gondjai vannak, meg volt a korai búcsuk, de hát azért mégis csak egyfajta stabilitást, egyfajta magas szintű stabilitást láthatunk nála.
Igen, amikor nyilván én már hallottam ezt az interjút, így könnyű volt azt mondanom, hogy szerintem sokat változott, és most megérett arra, hogy ott legyen a legjobb 100-ban már csak a stabilitása miatt is. Remélem, hogy azok a hallgatók, akik az előző percekben hallották Zsombor gondolatait, azok egyetértenek most ezzel a kijelentéssel, mert amellett, hogy valaki ennyire jól szerepel, és majdnem minden hónapban az év eddigi szakaszában bejut egy torna döntőbe, aminek a 2/3-át megnyeri, az, hogy valaki ennyire szépen tud beszélni, és ennyire tisztán tudja látni a saját korábbi hiányosságait, ez szerintem a jó sportoló egyik ismérve, és kicsit közhely, de szokták mondani, hogy a problémák megoldásának az egyik kulcsa, hogyha felismered azt a helyzetet, és az, hogy ő felismeri azt, hogy neki fejben a játékára sokszor kihatással volt az, hogy mondjuk meccslabdája volt a legjobb 100-hoz, vagy hogy mennyire közel volt ahhoz az álomhoz, amit el szeretett volna érni, ez mutatja azt, hogy már akkor valószínűleg abban a fázisban van, hogy ezen tovább is tud lépni. Igazából az elmúlt években, ugye 2024 márciusában volt a karrier csúcsa Piros Zsombornak, ez a 106. hely, azóta volt szerencsém több Davis kupáról is mondjuk a helyszínen tudósítani, és volt olyan, amikor mikrofonon kívül beszélgettem Zsombival, és már mondta azt, hogy ő úgy érzi, hogy nem görcsöl annyira ezen a legjobb százon, tehát bele tud törődni abba, hogyha azon kívüli játékosként kell befejezni a pályafutását, de mondjuk amikor erről beszélgettünk, akkor volt a 200. hely környékén, vagy talán még azon is egy picit kívül, és bennem ott volt egy olyan gondolat, hogy nagyon jól hangzik ez, de hogy bízom abban, hogy ha esetleg egyszer újra közel kerül hozzá, mert a játék tudása egyértelműen megvan, akkor is ezt tudja majd tartani, mert sokkal könnyebben beszél az ember a 200. helyről arról, hogy nem érdekli őt már, hogyha 100-on kívül lesz, meg nem görcsöl már ezen a dolgon, de amikor valaki újra eljut a kapujába, és újra 5-10-15 helyre van attól, és csak néhány pontra van attól, hogy ezt elérje, akkor lehet, hogy ezek a gondolatok újra előtörnek. És az, hogy most ezt az interjút már úgy adta, hogy túl volt 2 torna győzelmen, és tényleg belátható közelségbe került újra a legjobb 100, és ismételten ezt tudja mondani, hogy nem görcsöl ezen annyira, és nem ebben méri már a sikerét, ez nekem azt mutatja, hogy ez nem csak egy üres gondolat volt, vagy egy vágy volt Zsombi részére, hogy ezen a problémán már túllépett, hanem valószínűleg tényleg így van, és sokkal oldottabban fog játszani, hogyha újra oda kerül, hogy mondjuk mérkőzést kell nyerni ahhoz, hogy bejusson a legjobb 100-ba.
Bizonyos szempontból egyébként ebben a naptári évben Zsombor benne van a 100-ban, hogyha azt nézzük, hogy ebben az évben ki hány ranglista pontot gyűjtött, akkor Piros Zsombor most per pillanat a 92. helyen áll. Ugye csak ezzel az elmúlt, illetve csak ezzel a 2 torna győzelemmel 175 pontot szerzett, összesen pedig 465 egységnél jár, úgyhogy És hát ugye nézhetjük azt is, hogy hány védendő pontja van még ebben a naptár évben, ugye ebben a szezonban 52, tehát jó esélye van arra, hogy itt azért egy-egy jó teljesítménnyel még sok pontot tudjon gyűjteni, meg bejuthasson a top 100-ba. Érdekesség, hogy ugye Fucsovics Mártonnak 4 Challenger torna győzelem után volt meg a top 100, Marozsán Fábiának pedig 3 után sikerült bekerülni tényleg ebbe a vízválasztó százasba, mert nyilván, hogyha egyszer sikerülne Zsombinak is áttörni ezt a határt, és picit ott megragadni más tornákat, ATP tornákat játszani, ott pontokat gyűjteni, azzal magával hoznám mondjuk azt, hogy Grand Slam tornákon is alanyi jogon ugye főtáblás lehessen. Egyszerű a kérdés, de kerekítve itt a gondolatmenetet, szerinted 2026-ban Piros Zsombor betöre, belépe a legjobb százba?
Én azt gondolom, hogy igen, és ugyanakkor hozzátenném azt, hogy nem kell megijedni, ha ez esetleg nem augusztusban történik, mert 52 védendő pontja van a szezonban, de mindegyik augusztusban. Tehát könnyen lehet, hogy a US Open-el a 40 pontja, amit a selejtező 3 mérkőzésének megnyerésért és az első fordulóban való részvételért kapott, az kiesik, mert az egy nagyon nehéz dolog lesz újra felkerülni a főtáblára, hogyha úgy dönt, hogy elmegy a selejtezőbe, és mellette van Cordenance-ból egy negyed döntője, ami 12 pontot ért, az augusztus 7-én esik ki, hogyha minden igaz, de az biztos, hogy augusztus első felében. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy 52 pont kiesik, és akkor egy picit távolabb kerül a legjobb 100-tól, de most megnéztem az aktuális menetrendjét a játékosoknak, és Zsombi a következő 2 hétre be van írva 2 Challenger tornára. Az első az Hagenben egy 100-as Challenger, ez augusztus 3-ától 9-ig lesz, utána pedig átmegy Hamburgba, ahol egy 75-ös tornán indul. Az elősőként felsorolton ott 3. kiemelt, a másodikként említettnél pedig ő az első kiemelt. Ez 175 pont megszerzését jelentheti. Itt ugye ki fog esni 12, de hogyha ezen a 2 tornán mind a 2 jól szerepelne, akkor nagyon-nagyon közel kerülhetne a legjobb 100-hoz. Most, hogy ezt pontokban is érzékeltessük, jelenleg a 100. helyen az élő ranglistán Benjamin Bonzi van, akinek 633 egység van a neve mellett, Piros Zsombor 517 ponttal áll, ez gyors fejszámolással 116 egység különbség a legjobb 100-hoz képest. Ez Challenger tornákban mérve egy győzelem és legalább egy elődöntő. Szerintem Zsombi formáját látva ez igenis meg lehet.
Legyen így, és ha már említetted Hamburgot, akkor folytassuk Bondár Annával, aki ugye 2024-ben az akkor még 125-ös WTA tornát nyerte meg. Tavaly ez a torna már 250-es besorolás volt, de Anna akkor is eljutott a fináléig, csak úgy, mint ebben az évben. Azonban a döntőben a német Tamara Korpács ellen 6-3-6-3 arányban alul maradt. Hát érdekes ez a párosítás, hiszen immáron 5. alkalommal találkozott Bondár Annával a német hölgyel, és még egyszer sem sikerült őt legyőznie. Ráadásul, amikor salakon játszottak, akkor még szettet sem tudott nyerni Anna. Hát ez a tendencia, ez most sem változott, most sem fordult meg. Anna egyébként a döntőbe vezető úton, hát ilyen 100 körüli, 100 világrang is a 100. helye körüli játékosokat győzött le sorban, a döntőben azonban a német lány hát igencsak komoly nagy ütéseit, vagy ütőerejét valahogy nem tudta kompenzálni, bár ott a második játszma során, második játszma vége felé azért ott voltak nagyon szép bravúr pontjai Annának, vagy nagyon szép bátor megoldásokat is tudott választani, de Korpács erősebbnek tűnt.
Igen, Korpács egyébként nagyon jó játékos, az esetében ki kell emelni azt, hogy amíg volt Budapesten WTA torna július közepén, annak ő rendszeresen visszatérő vendége volt, és nagyon szerette is ezt a helyszínt, meg általában jól ment neki. Az egyik győzelme Bondár Anna ellen éppen ott van, és egyszer nyert Székesfehérváron is, tehát hogy ők már kétszer is találkoztak Magyarországon. Korpácsnak nagyon kemény játéka van, ami picit hektikus tud lenni, hogyha a legjobb játékosok ellen játszik, mert néha nehezen tudja variálni a teniszét, amúgy nagyon erős ütései vannak, de van, hogy mondjuk a rövidítéseiben nagyon rossz napot fog ki, és hogyha ez így néhányat berövidít, és nem sikerül, akkor el tudja veszteni teljesen az önbizalmát. Most ezen a tornán nagyon maga biztos volt, és az, hogy ő már a legjobb 50-ben van a világranglistán, azért az egy extra dolog, és ez annát mutatja, hogy ellene is ott tudott lenni. Nyilván bár azért gondolom, hogy nem jut feltétlen eszébe, hogy őt még soha nem győzte le, de azért a játék stílusok azok, amik árulkodó dolgok. Annának ott, ahol kicsit nehezebb kreatív teniszt játszani, ott jobban meg tud ülni a problémája, mert ő is szerintem olyan játékosnak mondható, akinek vannak kreatív elgondolásai a teniszről, és szereti, hogy azokat meg tudja valósítani, és picit mondjuk irányítani tudja a játékot. Korpásnak a felépítés, a testfelépítése olyan, hogy egy nagyon izmos játékos, aki elképesztő erővel tudja ütni a labdákat, és sokszor ez egy kifizetődő taktika, ahogyan az például ezen a tornán is volt. Annál esetében viszont ki kell emelni azt, hogy a hamburgi tornán elképesztő, hogy szerepelt. Tehát ugye tavaly itt járt évvégén a stúdiónkba, és akkor is beszélgettünk erről, ott ugye párosban is volt egy tornadöntője a tavalyi évben, most úgy nem indult el, de az, hogy már sorozatban ez a harmadik év, amikor ott van a legjobbak között, ugyanazon a tornán, ez szinte teljesen példátlan. Nem is nagyon van más ilyen torna az ő esetében, ahol ennyire jól szerepelne folyamatosan. Ugye, ami a 250-es szinttől kezdődik, ott mindössze két döntője van, mind a kettő Hamburgból, tavalyról és idénről, és kár, hogy egyiken sem tudott játszmát nyerni, de majd ha egyszer újra visszatér a stúdiumból, akkor megkérdezzük, hogy mit tud a hamburgi salak, amit a többi salak nem feltétlen.
Egyébként Anna azért így védte a pontjait, ugye ebben a döntővel is, és azért jelentősen előre tudott menni a világranglistán, ugye 20 helyet lépett előre, nála is többet lépett előre egyébként Tamara Korpács, aki és Steffi Graf volt az első győztese a hamburgi tornának, ő 35 helyet ment előre, és most már ott van a legjobb 50 között, ugye a 31 éves teniszező, aki karrierje során a második WTA tornát tudta megnyerni.
Igen, itt Anna esetében ki kell emelni, hogy azért is kicsit csalóka ez a 20 helyet jött előre, mert a hamburgi tornát tavaly egy héttel korábban rendezték, tehát már a torna kezdetére kiestek a pontjai, amiket visszaszerzett, így ha mondjuk egy kéthetes összevetést nézünk, akkor lényegében megtartotta a pozícióját, de meg kellett védeni ez a pontjait.
Maradva még a hölgyeknél, ugye Udvardi Panna lehet tulajdonképpen az eddig említett Piro Zsombor és Bondár Anna között a kapocs, hiszen Anna Jászvásáron is ott volt, illetve Hamburgban is játszott, és mindkét tornán Paula Badoza, a spanyol éljátékos győzte le Annát egyaránt két játszmában. És beszéljünk egy nagyon fiatal magyar hölgyről, ritkán esik szó itt utánpótlás korú játékosokra ebben az adásban, de hát Bevíz Luisa, 16 éves magyar teniszező hölgy a juniorok között nyeregeti a tornákat, és ebben biztosította, hogy az év utolsó Grand Slam tornáján a lányok versenyében főtáblás lesz.
Igen, egy 16 éves sportolóról beszélgetünk, és a magyar játékosok, a mostani legmagasabban jegyzett magyar játékosok útja azért megmutatja, hogy milyen nagy a harc a junior korosztályban, és hogy mondjuk egy nagyon jó junior szereplés nem feltétlen jelenti azt, hogy valaki a profik között is első számú játékos lesz, de ugyanakkor egy jó kiindulási alap. Ugye Fucsovics Mártonnak is van junior Grand Slam győzelmes, Tolár Fannit is lehet említeni, Gálfi Dalmát is. Ugye a füves borításon sok sikert értek el a magyarok. Ellenpélda mondjuk Marozsán Fábián, aki a juniorok között nem ért el eredményeket, de az, hogy Bevíz Luisa ennyire az elmúlt hónapokban meg tudja mutatni a tehetségét, és bejött a legjobb 50-be, ez már csak azért is fontos, ahogy te is említetted, ezzel ott lesz a US Open főtábláján, másrészt 40 helyet jött előre egy hét alatt a ranglistán, de az, hogy a US Open-en ott lehet, amelynek a második hetében szokták rendezni mindig a Grand Slam tornákon a junior versenyeket, hogy megtapasztalhatja ezt a légkört, hogy milyen egy Grand Slam torna, milyen a legnagyobb játékosok mellett lenni, ugyanazokban a létesítményekben edzeni, ahol ők is készülnek, az egy fantasztikus dolog, és legutóbb, aki juniorként részt vehetett egy Grand Slam torna sorsolásában, főtábláján, az Udvardi Luca volt 2023-ban a Roland Garroson, és az ő esetében is látjuk azt, hogy mennyire nehéz az átállás, mert a junior korosztályban mondjuk egy 2-300 fős mezőny van, addig a felnőtteknél 900-an, 1000-en küzdenek azért, hogy bejussanak a legjobbak közé, de Lucának is szerintem nagyon-nagyon sok hasznos tapasztalatot jelentett az, hogy ott lehetett egy Grand Slam tornán vagy Grand Slam tornákon. Reméljük, hogy Bevíz Luisának is ez lesz az egyik gyümölcse annak a sikernek, amit elért.
És jó is, hogy említed Udvardi Lucát, mert tulajdonképpen ezért is van hírértéke ennek az egész történetnek, hogy elég rég volt, 3,5 éve, hogy utoljára magyar lány játszani tudjon ugye ilyen tornán. Egyébként ugye Udvardi Luca 2022-23-ban viszonylag rendszeres résztvevő volt ezeknek a Grand Slam tornáknak, sőt, 22-ben Wimbledonban döntőt is tudott játszani, és így itt nyilván értelemszerűen a US Open-en is ő volt az utolsó, aki 2022-ben magyarként rajthoz tudott állni, akkor egyébként a 11. kiemeltként egy kört tudott menni. Hát picit maradva ezen a vonalon, de már nemzetközi vizekre vezve, a szomszédokban, a sógoroknál, az osztrákoknál van egy 18 éves teniszező hölgy, Lili Tegger, aki megnyerte élete első WTA tornáját, méghozzá a prágai kemény pályás tornát, 74. volt a ranglistán, a torna előtt most már a 45. és egy olyan teniszező hölgyről beszélünk, aki egykezes vonákot üt 18 és fél évesen. Érdemes megnézni például a döntőjét, amelyet Darja Snigur ellen nyert 7-6-6-2 arányban. Nem akárkiket vert meg egyébként ezen a tornán, mert Sara Bejleket is például, vagy Barbara Krejcsikovát is le tudta győzni. Érdemes lesz, azt gondolom, a közeljövőben őt figyelemmel követni. Tényleg nagyon látványos a tenisze. És hát maradva még itt a áttörést hozóknál, beszéltünk akár a férfiaknál, ugye Quentin Halisről, a francia játékosról, aki hát 14 éve tagja az ATP profi mezőnyének. Persze fiatalon, 15 évesen került be a körforgásba, tehát mégiscsak 14 évet várt arra, hogy megszerezze első ATP címét. Erre most Ausztriában, Kitzbühelben került sor, Bublikot, Alexander Bublikot verte 6-4-7-6-ra a fináléban. Érdekes, hogy milyen utak vannak ilyen teniszben, hogy valaki mondjuk most csak menjünk Teggerig, 18 éves Teggerig, 18 és fél évesen megnyeri az első trófáját, valaki meg 29 éves korára jut el oda, hogy elérje ezt a nagy sikert.
Igen, itt is a junior és a felnőtt mezőny közötti párhuzamot és az utak közti különbséget fel lehet hozni. Teger esetében már csak az is különleges, hogy női játékosként egykezes fonákot üt, mert a férfiaknál is kiveszőben van ez a fajta ütés. Itt az egyre növekvő fizikalitás és hasonló dolgok miatt ez mindenképpen egy különleges út, hogy a hölgyeknél van, aki ezt választja, és ezzel sikeres is tud lenni. Az ő példája és Alice példája a múlt hétre, vagy az elmúlt hetekből tökéletesen megmutatja azt, amiről az elmúlt néhány percben beszéltünk, hogy hiába jó valaki nagyon junior korosztályban, nem biztos, hogy ez a felnőtteknél sikerre váltható, és annak sem kell feltétlen izgulni, aki a junioroknál nem ért el sikereket, mert a felnőtt tenisz az egy teljesen más kávéház, és egy sokkal hosszabb távú dolog és energiabefektetés.
Hát ha már egykezes vonák, akkor azért Stefanos Tsitsipast is említsük meg, aki 16 hónappal a dubai sikere után tudott ismét ATP trófeát nyerni, sorozatban már a 13. karrierje során. A Gstaadi versenyt húzta be, Rinnert, Shevchenkót és a döntőben a belga Collignont is le tudta győzni. Visszatért végérvényesen, vagy ez inkább még csak egy állomása, hogy azért a görög az elmúlt szűk másfél évben azért elég komoly lejtmenetben volt, de visszazárkózni látszik.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egyelőre azért még csak egy állomás, és Tsitsipas esetében ki kell emelni, hogy mennyire közel került az elmúlt hetekben ahhoz, hogy kicsusszon a legjobb százból, mert nyilván a legtöbb teniszrajongó azért úgy emlékszik rá, mint egy legjobb 10-ben jegyzett teniszező, de június 22-én a 88. pozícióban volt, most ezzel a tornagyőzelemmel visszajött az 51. helyre, de hogy talán az ő pályafutása szempontjából az utolsó pillanatban jött ez a torna győzelem, mert ha kicsúszott volna a legjobb százból, akkor onnan nagyon nehéz lett volna visszazárkózni azokkal a sérülésekkel, ami neki volt, meg azzal a nehéz életúttal, mert azért már itt sokszor beszélt arról, hogy nem biztos, hogy újra olyan szinten tud teniszezni, reméljük, hogy ez meg fog változni, de azért ez még egy hosszabb út.
Hát akkor a jövő heti adásunkban beszélünk arról, hogy hogy lesz majd a Los Angeles-i olimpia teniszprogramja, hogyan fér majd meg ez a Wimbledoni Grand Slam tornával, illetve hát arról is a jövő héten fogunk érdekezni, ami ma látott napvilágot, hogy a US Open vegyes páros küzdelmeiben Novák Djokovic és Arina Sabalenka egy csapatban fog küzdeni, beszélünk majd erről is, illetve arról is, hogy Carlos Alcaraz visszatérése hogyan halad, mikor láthatjuk ismét a spanyol ázt újra a pályán. Ennyi fért azonban már a Fonák és Tenyeres magazin műsorba. Most hírek következnek, aztán pedig majd a sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádió műsor folyamát.
Viszont hallásra!
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor.